Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Értek, csendesedjünk el, alázzuk meg Isten előtt magunkat, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk a mai napért, hálásak vagyunk azért, hogy gondviselő kegyelmeddel megtartottál bennünket, adtál erőt arra, hogy eljöhessünk e helyre. Adtál erőt ahhoz, hogy nap után szívünkben lévő igéd iránti vágynak engedelmeskedjünk. Könyörögve kérünk, Istenünk, ne tedd hiába valóvá az, hogy mi eljöttünk ide, és ne tedd hiába valóvá emberi próbálkozásunkat, ezt az Isten tiszteletet, amelyen annyi sok gyarlósággal telve állunk meg előtted, és meg is valljuk bűneinket, visszásságainkat, hamis gondolatainkat, és kérünk, hogy legyen úgy, hadd legyen úgy, ahogy énekeltük, által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó, áldott lelked. Légy jelen, könyörgünk Istenünk, te lelked által oldozz fel bennünk a sok feszültséget, amelyek esetleg bennünk vannak, és nem engedik, hogy rád tekintsünk. Könyörögve kérünk, világosítsd meg a mi elménket, szívünknek gondolatát, hogy rád tudjunk figyelni a te ígédre, arra az üzenetre, amelyet lelked által előkészítettél, és kérünk ad, hogy megérkezhessen a mi szívünkbe. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét úgy, ahogy írva található egyrésztről a mai ószövetségi igeszakasz egy versében, Mózes első könyvének 3. fejezetéből a 8. verset olvasom, és Sámuel 2. könyvének 12. fejezetéből a 13. verstől a 16. versig. Amikor azonban meghallották Ádám és Éva az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől kertfái között. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak: az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Dávid könyörgött Istenhez gyermekéért. Böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, fekve töltötte az éjszakát. Eddig Istennek írott igéje. Sokszor halljuk, hogy ha Isten lenne, akkor nem történt volna meg a baj. Ha Isten lenne, akkor nem engedné a sok szenvedést és igazságtalanságot. Ha Isten lenne, akkor bizonyára minden ember látná őt. Ha Isten lenne, sok ember gondolatai és mondatai kezdődnek így, mert vannak olyan dolgok a világban, amelyekkel szembesülünk, és kérdésünk van. Kérdésünk van Istenhez, azonban ezt általában csak a levegőbe mondják el az emberek. Egy olyan mondatba belefoglalva, amelyből az imént mondtam 3-at, sok embernek az az alapfeltételezése, hogy nincsen Isten, és életének, a világnak problémáival, kérdéseivel próbálja ezt a téveszméjét alátámasztani, mert rengeteg probléma és rengeteg kérdése van az embereknek. Azonban ezeket a kérdéseket csak elpufogtatják, de nem teszik fel annak, akihez igazán címezték. Nem teszik fel ezeket a kérdéseket Istennek. Úgy viselkednek, mintha nem lenne Isten. Alapigényben, két helyről olvasott szentírási igében, két embert láttunk, az egyik Ádám és a felesége, valamint a másik ember, Dávid. Ádám, aki éppen bujkál Isten elől, mert rájött, hogy vétkezett. rájött, hogy mégis van Isten. Bár ezt a vétkezés pillanatában elfelejtette. Aztán a másik ember, Dávid, aki szintén egy hasonló helyzetben van, aki szintén elfelejtette életének egy hosszabb szakaszában azt, hogy van Isten, és Becsabéval paráználkodott, és kiontotta Becsabé férjének, Úriásnak, a hűséges szolgának, az ő szolgájának, aki érte harcolt a harcmezőn, kiontotta a vérét. Két ember, akik vétkeztek, és nehezen állnak szóba Istennel. Amióta a világ nyugati féltekén különböző énközpontú filozófiák közkeletűvé váltak, azóta az ember sohasem valakihez való kapcsolatban, valamilyen közösségben látja önmagát, hanem azt mondja, hogy legelőször ott vagyok én. Én egyedül, és utána következik a körülöttem lévő világ. De a legfontosabb már több mint 200 éve az ember számára, és nyilván előtte is, de addig nem volt világméretű filozófia belőle, a legfontosabb, az egyedüli biztos létező, az én, önmagam. Nem más ez, mint az ember szellemi síkon való elmagányosodása, amikor azt mondja, hogy csak én vagyok bizonyos létező. És ez az elmagányosodás manapság a 21. század elejére már az egész nyugati világnak a kor jelensége lett. Van egy ember, aki valami ok folytán magányossá lett. És már fel is fedezhetjük a párhuzamot a két történetben. Emberek, akik magányosok lettek. Lássuk meg, hogy miért. Miért van ez a magány, amely nem alkalmi állapot, hanem tartós, akár élethosszig tartó. Vizsgáljuk meg az elmagányosodást e két történeten keresztül. Ádám és Éva a bűn esetig feltehetőleg csodálatos, bensőséges kapcsolatban, intimitásban élt. Ez az intimitás az jellemezte, hogy nagyon szoros kapcsolatban voltak az Istennel, akiknek a képmásaiként éltek a világban, és nagyon jó szoros kapcsolatban lehettek egymással is. Azonban az engedetlenség után valami megváltozik. Hirtelen fügefa leveleket kezdenek magukra aggatni, és Isten elől is elbújnak. A Biblia szimbolikus nyelvén az azt jelenti, hogy elzárom magamat a másik ember elől, és elbújok a kert fái alá az Istentől. Elzárom magamat a másiktól és Istentől. Olyanok ők, mint valami visszavadult házi állatok, akik egy varázsütésre egyszerre csak félni kezdenek a gazdájuktól. Attól a gazdától, aki gondozta őket, aki ellátta őket étellel, itallal, és már félnek tőle. Valami végzetes erő magányba taszította őket. Hasonló ehhez Dávid története is. Ugyanis a király, aki egész életében, tudjuk jól, imádságos életet élt, a szomszéd asszonnyal, Becsabéval történt vétke után elfelejt imádkozni. Szinte természetes számára, hogy nincs Isten. Tehát azt láthatjuk, hogy a bűn nem csak egy egyszeri esemény, nem csak egyszeri eseményeknek a sorozata, hanem egy bizonyos állapottá is válhat. Nesztelenül belopózhat az ember életébe és a mi életünkbe is. Nesztelenül, hiszen kevesen vannak, akik észreveszik, hogy gondolkozásuk a bűn hatására gyökeresen megváltozik. Ezt láthatjuk Dávid esetében, aki már nem a jóságos király, aki nem az alattvalóira figyelő uralkodó, hanem ridegen, hideg szívvel nyugodtan megöli Becsabé férjét. És palotájába viszi az asszonyt, mint egy zsákmány, mintha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. Mennyire megváltozott a bűn hatására Dávidnak a gondolkozása. A bűn a magányosításból fakadó jellemvonása az, hogy az emberben sokasodnak, aztán egyre elöntik a megválaszolhatatlannak tűnő kérdések, mert nem kap rá kielégítő választ. Már nincs kinek föltegye a kérdéseit. Tele vannak kételyekkel és kérdésekkel a bűnös emberek magányukban. Hiszen Ádám is csodálkozva vette észre azt, hogy szégyelli magát a felesége előtt. Hogy lehetséges ez? A bűnös emberben sosem fog összeállni a kép, mindig vannak kérdései legbelül. És ahogy a bevezetésben utaltam már rá, ma, a mai világban ezek a kérdések Istent vádló kérdésekké formálódnak át. Megbomlik az egységes világrend, és azonnal kérdéseket teszünk föl, azonnal sokasodnak a problémák. Ezt láthatjuk manapság is. A bűn útján járó ember életében felömlenek a problémák mindenhonnan. Rengeteg ilyen kérdés van. Rengeteg olyan dolog van, amelyet nem tud az ember megoldani. Nem tud nyugodt, kielégítő választ adni. Legyen az a homoszexualitás kérdés, amely már lassan keresztény körökben is kérdés, holott a Biblia világos tanítást ad erről. Persze ebben az esetben is igaz, hogy nem a bűnöst, hanem a bűnt kell gyűlölni. Probléma az abortusz, hiszen 100 élve születése, több mint 50 abortusz jut. Probléma a túlnépesedés, a szegények tömegei. És bizonyára mindannyian tudunk ilyen társadalmi problémákról és világméretű dolgokról, amelyre sajnos gyakran még az intézményesedett egyház sem tud vagy nem akar konkrét válaszokat adni. Talán azért nem, mert manapság már az egyén lett a szentség. Senki sem szabad megsérteni a véleményünkkel. Kerülni kell a gyűlöletbeszédet. Sok dolog viszonylagossá vált, mert nincsen törvény. Már nem merjük kimondani egyenesen és nyíltan azt, amit ki kellene. Nem merjük kimondani, hogy ne ölj, hiszen már vannak jogos háborúk, van abortusz. Nem merjük kimondani, hogy ne lopj, hiszen már tudjuk jól, hogy bizonyos embereknek törvény adta lehetőségük van az eltulajdonításra. Nem merjük kimondani, hogy ne paráználkodj, hiszen a házasság már az emberek jó részében nem szentség. Nem merjük kimondani, hogy tiszteld apádat és anyádat, hiszen sok embernek már családon belüli erőszak a legnagyobb gondja, és ezzel egymás ellen fordítja a családok tagjait. A tanárok már titkot kell tartsanak a szülőkkel szembe. Nem merjük kimondani, hogy ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Hiszen erre épül a piacgazdaság. Valamit megkívánunk, és azt megvásároljuk. Az Isten tiszteletéről szóló első kőtáblán található parancsokról pedig már régóta csak a saját köreinken belül beszélünk. Nem a közbeszéd tárgya. Láthatjuk, hogy mennyi problémát és kérdést hozott magával a bűn története. Azonban a mai igéink arról szólnak, hogy minden kérdésünket vigyük Isten elé, mert csak is úgy oldódik meg. Ne azt mondjuk, ha lenne Isten, akkor ez is ez nem történt volna meg. Vigyük elé. Vigyük elé teljes énünket. Lépjünk ki magányosságunkból, és szóljunk hozzá. Nyíljon meg az ajkunk az imádságra. Merjünk imádkozni. Merjünk imádkozni. Azért mondom ezt, mert tudom jól, hogy akik itt vagyunk, szoktunk imádkozni. Az Isten tisztelet elején is közös imádságot mondunk el, és majd az ige hirdetés után is imádkozunk. De mégis azt mondom, hogy merjünk imádkozni, mert az igazi, őszinte imádsághoz igenis nagy bátorság kell. Mert mondhatjuk azt, hogy bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk, de talán egyáltalán nem ezt gondoljuk, hanem valami egészen mást. Talán továbbra is haragban maradunk fele barátunkkal. Nagyon nehéz megállni az Isten előtt, úgyhogy feltárjuk előtte egész lényünket. Azokat a dolgokat is, amelyeket Ádámhoz hasonlóan, Dávidhoz hasonlóan inkább elrejtenénk, és csak a kegyes arcunkat mutatnánk Istennek. Evangélium található mind a két igében is, és ez mutat előre, ez mutatja meg az utat. Mégpedig az, mindkét történetben Isten keresi a vétkest. Keresi Ádámot és Évát, és Nátán próféta által keresi Dávid királyt is. Isten nem mond le az emberről, megkeresi őt. Megmutatja neki, hogy lehetsz akár mennyire távol tőlem, lehet, hogy haragban vagyunk, és nem vagyunk beszélő viszonyban, de van egy kis ajtó. Egy kis ajtó, amin mégis egymást megtalálhatjuk. Ádámot Isten kereste, Ádám elbújt, mert félt Isten színe elé állni, félt, mert vétkezett. Az imádság első lépése ennek a félelemnek a leküzdése. Annak a leküzdése, hogy nem merek kilépni önmagamból, mert félek. Az Isten gyermekeit nem a félelem kell jellemezze, hanem az, hogy úgy fordulunk a mi atyánkhoz, mint a kisgyermek. A kisgyermekek általában azt a szót mondják ki, hogy apa vagy atya. Mi is indítsuk mindenkor így az imádságunkat. Abbá, ahogy az Úr Jézus is az egyetlen általa tanított imádságban így indítja. Atyám, édesatyám, drága jó atyám. Talán ez a legmélyebb és legrövidebb imádság. Egy szó, atyám. És a következő az újszülött számára, az újszülött keresztény számára az, hogy vétkeztem. Ahogy a tékozló fiú is mondja, atyám, vétkeztem az ég ellen. És ahogy Dávid, vétkeztem az Úr ellen. És Dávid ezután hatalmas ima folyamba kezd, mert újra megérzi, hogy a teremtő gyermeke, hogy nem lehet az, hogy ne beszéljen az Istennel, még annak ellenére, hogy vétkezett, hogy paráználkodott, hogy megölte Úriást. Beszélni kell az Istennel. Beszélni kell, ezt érzi meg minden újszülött keresztjén. Nem szabad némának maradni. Dávid is 7 napig szüntelenül imádkozott, ahogy az igében olvastam, böjtölt, a földre fekve imádkozott. A bűnvallás tehát az első szembesülés a mindenható Istennel. Ha ez nincs meg, akkor vagy bűntelenek vagyunk, ami nem valószínű, vagy nem tiszta szívvel és őszintén imádkozunk. Azt is láthatjuk, hogy milyen alattomos módon lopakodott be Ádám és Dávid életébe a bűn, és ugyanilyen erőteljesen betör az Isten, amikor elfogadják és megnyitják a szívüket. Ádámhoz nem odasündörök, hanem kiáltott. Dávidhoz pedig egy indulatos prófétát, Nátánt küldi. Ha megszólítjuk Istent, akkor ő ad válaszokat igazi kérdéseinkre. Ha igazi kérdéseink vannak, akkor ő válaszol rá. Lehet, hogy nem azonnal. Lehet, hogy nem a fülünkbe súgja, hanem hagyja, hogy egy ideig keressük a választ. Keressük a mindennapi életünkben, életünk eseményeiben, és kiváltképpen a Szentírásban. Keressük a választ, és válaszolni fog. Kérdéseink vannak, akkor szólítsuk tehát meg, és kérdezzük meg. Mert nincs annál utálatosabb dolog, hogyha valaki irányában kérdésünk van, és azt a háta mögött próbáljuk megbeszélni. Ugye Istennel kapcsolatban van kérdésünk, tehát akkor őt kérdezzük meg. És hiszem, hogy a legtöbb ellenségeskedés, a legtöbb gyűlölség ember és ember között, ember és Isten között megoldódna, hogyha lenne beszélgetés, hogyha felmernénk tenni egymásnak a kérdéseket, és akkor kiderülne, hogy a másik azt nem is úgy gondolta, hogy voltak éppen a jó szándék vezette, vagy ha nem is, de most már hajlik a jóra, mert látja, hogy megnyitottam a szívemet előtte. Mennyi élet probléma, mennyi harag oldódhatna meg így. Mennyien nem tudnák egy-egy személyes és őszinte beszélgetésben elkerülni azt, hogy szembesüljenek saját alantas vágyaikkal, visszásságaikkal. Hiszen ha leülünk, beszélgetünk, akkor nem csak szavakat mondunk, akkor egész lényünket közöljük. A szavak csak egy töredéke annak, ami 2 ember között egy beszélgetés alkalmával lezajlik. És ugyanígy van az imádságban is, csak a töredéke. Mert a szavainkon túl egész lényünket átadjuk annak, akivel beszélgetünk, a figyelmünket, rengeteg dolgot elmondunk neki, szavak nélkül is. A mai modern társadalmakat szokás az információ társadalmának nevezni, teljesen álságos módon. Azt szeretném, én személy szerint, ha inkább a kommunikáció, a beszélgetés társadalma lennénk, és ne csak a talk show-ban, a különböző tévéműsorokban lennének beszélgetések, hanem egymás között a szomszédok is szóba állnának egymással. A beszélgetés társadalma, nem a közlési kényszer és az információ éhség emberei lennénk, hiszen az információ az mindig egyirányú, álsemleges, mert azzal is csak manipulálnak. Ezzel szemben a beszélgetés, a kommunikáció dinamikus, határozott irányai vannak. A felek mindig teljes lényükkel, értékrendjükkel vesznek részt benne, ha őszinte beszélgetésről van szó. Persze először a közösségeinkben kell megjelenjen a beszélgetés. Ahogy egy dicséretünk is mondja, régi magyar nyelven, de mennyire igaz, beszélgessünk-e mi kegyes atyánkkal. Szóljunk Istenhez, lépjünk ki magányunkból, hogyha úgy érezzük, hogy távol vagyunk tőle, imádkozzunk hozzá, hogy a mi életünk is közelebb kerüljön az elveszett Édenhez, hogy bennünk is, és általunk is az Úr Jézus Krisztus kegyelmében megvalósuljon az Isten országa. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el imádságra. Mennyei atyánk, talán elég lenne ennyit kimondani, és elgondolkoznunk Istenünk azon, hogy mennyi mindent jelent ez a mi számunkra, atyánk vagy. Köszönjük, hogy ezt mondhatjuk, van testi lelki erőnk erre, adtál hitet a mi szívünkbe ajándékként. Add Istenünk, hogy elé tudjuk vinni kérdéseinket. Magányos, csendes, belső szobába visszavonult imádságainkban. Hát látod, hogy gyakran mi magunk szeretnénk a problémákat megoldani, és talán ez rendjén is van, de tőled nem kérünk tanácsot. Így jöjj be életünkbe, így legyél mindennapjainknak a része. Hát, hogy ne daráljon be mindennapi élet az apróbb és nagyobb gondoknak a sokasága, gerjesztett áll problémák, amelyeket innen-onnan hallunk, rádióból, tévéből, újságokból, tömik tele a fejünket. Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztusban megtalált igazságot ne eresszük el, és mindent ahhoz mérjünk. Így áld meg és szenteld meg kapcsolatainkat, házastársi kapcsolatunkat, rokoni, családon belüli kapcsolatainkat, barátságainkat. És add, hogy a kedves neked is, nekünk is készségünk van rá, hadd nyíljon meg a szívünk olyanok felé is, akik elől elzárkoztunk. Hiszen te ezt mutattad meg, Úr Jézus Krisztus, Golgotai kereszteden, kitárt kézzel, múlt és jövendő felé, zsidó és pogány felé, hogy magadhoz fogadsz. E kegyelemből élünk, e kegyelem által vagyunk itt. Hát, hogy tudjuk ezt továbbadni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, ami Urunk Jézus Krisztus ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.